Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Rényi András előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Rembrandt részkarcok. Mítosz, szöveg, technika. Első rész. A felvétel 2004. szeptemberében készült.
Fogjunk akkor a dolgunkhoz. Ebben a fél évben egy nagyon komplex tervem van. Tehát itt nagyon sokrétű dolgot szeretnék ahogy megmutatni, aminek az elméleti áttekintésétől most mégis eltekintenék. Elsősorban azért, mert annyiféle teoretikus metszetet kéne fölvázolnom így helyből, ami önmagában maga a fölvázolás 2-3 órát elvenne. És mivel nem szeretem a magukban vett elméleti kérdésfeltevéseket, inkább azt a módszert választom, hogy induktív módon, tehát a meghatározott művekből, meghatározott művészi tapasztalatokból kiindulva próbálnék bizonyos elméleti problémákhoz eljutni, illetve elméleti szintre emelni bizonyos kérdésfeltevéseket, amelyeket a művek közvetlenül sugallanak. Egész fél évben ezt a módszert szeretném követni, tehát a metódusunk az lesz, hogy műveket fogunk nézni. Művekhez ugye értelemszerűen a téma meghatározott adva van, tehát Rembrandt műveket fogunk, Rembrandt részkarcokat fogunk alapvetően nézni, illetve mindazt, amit hozzá kell néznünk, ami hozzátartozik, ami nélkül magukban nem nézhetők, és megpróbáljuk ezeket a műveket valamilyen értelmezési keretbe foglalni. A kiinduló pont, amit már én a zsilabuszban is nagyon röviden jeleztem, meg itt a címből is elég nyilvánvaló, ez a bibliai, miután bibliai illusztrációkat választottam, ugye a Rembrandti részkart illetmű az több száz darabból álló nagy korpusz, ami nagyon sokféle műfajt és nagyon sokféle típusú művet foglal magába. Ezek közül, hogy valamilyen értelmes egészben tudjunk gondolkodni, mert valamilyen metszetet kellett választani, és azt gondoltam, hogy a bibliai illusztrációk az egy ilyen jól követhető, meg elég érdekes is. Választhattuk valamikor a tájképet, és egy rendkívül érdekes probléma, de lehet, hogy fél évig nem bírták volna ki. Mindenesetre a probléma az, hogy van egy bibliai szöveg, és vannak részkarcok, amelyek ezekre a szövegekre referálnak. Illusztrálják őket, ahogy mondani szoktuk, és az egyik célkitűzésemben a fél évben annak a problémának a körüljárása lenne, amit azt hiszem túl könnyen intézünk el evidenciaként, túlságosan magát értetődőnek tekintünk, hogy tudnilik, az illusztráció műfaja az valamiféle másodrendű dolog-e. Annak a szónak, hogy illusztráció vagy illusztratív a mi nyelvhasználatunkban, az esztéták nyelvhasználatában legalábbis meglehetősen lekicsinylő jelentése van. Ha valami illusztrál, akkor az valami kísér, valami másodlagos, valami mellékes, valami nem döntő, valami nem lényeges. Valami olyasmi, amit csak afelől lehet megérteni, aminek ő az illusztrációja, mint aminek nincs saját értéke. Vajon az illusztráció jelesül a Biblia illusztrációnak, ez a műfaj, amiről most beszélünk, a sosszorosító grafika egy meghatározott területe a 16-17. Században, hogy vajon ez a műfaj, ez egyszerűen azonosítható-e ebben az értelemben egy másodlagos szövegkísérő, szövegmagyarázó, szövegkiegészítő funkcióval, vagy van valami saját szerűség, van valami saját tartalma, valami saját eredeti hozzáadott értéke, hogy közgazdaságilag fejezzem ki magam, tehát, hogy esetleg talán valami más, valami saját lényegiséggel bíró dolog. Én amellett szeretnék érvelni, hogy nagy művészeknél, ez jelentős műveknél ez saját lényegét tud válni, tehát az illusztráció fogalmát rehabilitálnunk kell. Notabene egyébként ezt most nem akarok belemenni ennek a fogalmnak a történetébe, bár ez maga is nagyon érdekes, de ugye az illusztráció, szóval lustro, illustro latin szóból származik, amelyik tudva lévőleg megvilágítást jelent. Az illusztráció az nem kísér, és nem másodlagosan újra elmond, hanem megvilágít. Ezt a metaforát föl kellene bontanunk, akkor én úgy fogalmaznám, hogy a megvilágítás itt lényegében azt jelenti, hogy rávilágít valamire, ami adott esetben rávilágítás nélkül nem látszana. Ebben az értelemben nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az illusztráció valójában egy bibliai szöveg, vagy most csak a Bibliára korlátozódjunk, egy bibliai szöveg értelmezése. Olyan értelem adása a szövegnek, amely értelem e kép nélkül, e képi megvilágítás nélkül nem volna belőle minden további nélkül kivejezhető. Ez az értelmezési mód azonban annyiban különbözik a mondjuk a bibliai értelmezéseknek azoktól az egyéb ismert formáitól, amelyre a bibliai hermeneutika tudományát kitalálták, nevezetesen a bibliáknak a szöveges értelmezésétől, abban különbözik, hogy ez nem szövegben történik, nem nyelvi értelmezés, hanem egy másik médiumban, a képek médiumában történik meg. Úgy is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen az értelmezés munkája az ilyen művek esetében összekapcsolódik a fordítás munkájával. Ez szintén egy metafora, de érdemes egy kicsit ezen a metaforán elmerengeni. Aki képet alkot egy szövegről, az nem csak a szöveget értelmezi, vagy tulajdonít neki valamilyen értelmet, már olyan értelemben, hogy valaminek nyomatékot ad és mástól elveszíti ezt a nyomatékot, valamit nyilvánvalóvá tesz és mást meg háttérbe szorít. Ilyen értelemben nem csak úgy értelmez, mint bármiféle értelmezés, hanem egyszer s mind az egyik médiumból, a nyelvmédiumából átfordítja a dolgot egy másik médiumba, a kép médiumába. Ezt a változást, tehát hogy vizualizálni, hogy képbe áttenni azt, ami a szövegben van, vagy annak a valamiét áttenni, ami a szövegben van, ezt a műfordítás metaforájával lehetne jellemezni. Mondjuk az egyik nyelvből a másik nyelvbe való átírásnak a metaforájával. Na most, hogy ez hogy történik, azt majd látni fogjuk, de konkrét példákon kell az ilyesmit látni, és azért mondom, hogy nem szeretnék belemenni se a képhermeneutika, se a médiumanalízis, se a narratológia, tehát a legkülönbözőbb teoretikus metszet lehetőségeknek a elvont vizsgálatába, mert ezek mind azonnal napirendeknek, mint mihelyt ránézünk az első képet, és elveszünk az első szöveget. És az a szándékom, hogy a fél év végére ki fog derülni, őszintén remélem, hogy ki fog derülni, hogy egy ilyen vizsgálat megéri a fáradtságot, megéri a pénzét. Egyébként a részkart egy rendkívül szerethető művészet. Nem tudom, hogy szeretik-e. Volt-e már dolguk ezzel a mai világtól, hogy idegen médiummal, mert azt hiszem kevés dolog van, ami idegenebben mozog ebben a mi világunkban. Már éppen most néztem az interneten is például eredeti Rembrandt lemezekről, ugye Rembrandt részkart lemezeknek kb. 70-valahány darab ma is megmaradt az eredeti mester által karcolt ducokból, és ezekből egy 8 darabból álló kollekciót ma az eredeti nyomatról újra lehet rendelni. Tényleg milléniumi sorozatnak hívják őket, és az a karc, amiről ma szeretnék beszélni, nem kevesebb, mint 5000 dollárért már megkapható. Ez eredeti rendelt lemező készült eredeti nyomat. Sokat egyébként nem lehet rajta látni, úgy értem, hogy nyomatom. Az a jól esett tudatok ki, hogy van egy eredeti Rembrandt nyomatunk. Sokat nem lehet rajta látni, mert ezek már annyira le vannak kopva, hogy szinte élvezhetetlen a nyom. De hát az ember nem is ezért élvezi. Nem is ezért fizet 5000 forintot, hogy élvezzem. Ahhoz, hogy élvezze, az még nem kell az eredetit látni. Hát úgy értem, hogy nem kell földetlen birtokolni is az eredetit. Elég, hogyha csak kezébe fogja, és nekem volt szerencsém több darabot is a kezembe tartani, és így elmondhatom, hogy ez így gyönyörű dolog. Ezt azért akarom egyébként így, most kicsit ironikusan az ide előre bocsátani, mert ez egy rendkívül bensőséges művészet. Tehát valahol a közelség művészete. Most erről sokat fogunk beszélni, de ezt úgy tessék elképzelni, most például megmutatom a Gary Schwarznak a Rembrandt összes részkarcát tartalmazó kötetében van egy, ugye minden darabot eredeti méretben hoz. Van néhány nagyobb darab, Rembrandtnak ilyen voltak ilyen elmebeteg dolgai, hogy ilyen őrült. Tehát ezt például mutatok egyet. Ez például borzalmas, Ecce Homo, 1633-ból, szörnyű egy kép. Ez például, tehát ilyen abszurd méretű részkarc. Ilyen részkarcokat nem szoktak csinálni. Ilyet csak elmebetegek próbálnak meg, hát Rembrandtnak voltak ilyen excesszusai. De mondjuk a kevésbé, mondjuk a nagyon ismert 100 forintos lap, az is ekkora. Na most, tehát még a nagyon nagy is tulajdonképpen elég kicsi. Úgy értem, hogy elég kicsi ahhoz, hogy az ember kezébe vegye, és nagyítóval vegye a kezébe, ugyanis ez egy műgyűjtőknek való művészet, amelyet nagyítóval néztek a gyűjtők.
Ez egy ilyen dolog.
Borzasztó, intim művészet. Nagyon bensőséges, odafigyelésre kitalált művészet. És ezt nagyon jó, hogyha rögtön az elején, az első pillanattól fogva tekintetbe vesszük. Annál is inkább, mert sajnos a mód, ahogyan én most ezt majd itt meg fogom mutatni, az természetesen nem intim és nem bensőséges mód. Ráadásul ugye ilyen-olyan módon digitalizált képeket fogok mutatni, nem tudok más mutatni. Ezeket is körbeadhatom, és ez sokkal több örömet okoz, de hát ez meg ugye mégiscsak egy ilyen gusztustalan nyomat. Tehát nem az, amiről beszélünk. Tehát így ennek a papírnak például tapintása van. Nem akármi, ilyen itatós papírra készülnek ezek. Sokféle papír van, de mondjuk általában netszívó képes papírokról van szó, aminek ráadásul például a festéknek megvan a maga sajátlagos reliefója. Tehát a festék maga kiemelkedik a papírnak a felületéről, érdes tapintása van a festéknek. Ennél gyönyörűségesebb érzést, mint hogy egy ilyen részkarcon végighúzni az emberek az ujját, amit nem szoktak megengedni, nem tudok elképzelni. Egy borzasztó, intim, érzéki művészet. Azért szeretném ezt nagyon hangsúlyozni, mert majdnem mindig el szoktuk felejteni, mert ez például olyan típusú dolog, amik teljesen kiveszett a kortárs művészet történeti gondolkodásból, hogy ezeket a műveket bizonyos értelemben olyan módon használjuk, ahogyan eredendően megkonstruálták őket. Tehát nem véletlenül lettek olyanok, mint amilyenek lettek. És mindenképpen meg kell próbálnunk a magunk gyermetek technikai eszközeivel valahogyan ezt a fajta közelséget rekonstruálni és megérteni, hogy valójában mi is történik egy ilyen részkarcon. Még egy módszertani jellegű megjegyzést hagyd tegyek az elején. Az egyes műveket, amiket itt majd meg fogok mutatni, paradigmatikus műveknek tekintem. Tehát olyan műveknek, amelyek példaszerűek. És mutatis mutandis, hogy művelt latinasággal fejezem ki magam, tehát megváltoztatva, megváltoztatandókat, más művekre is érvényes tapasztalatokkal szolgálnak. Tehát példák, így is mondhatnám egyszerűbben is magyarosabban, hogy példákként szeretném ezeket a műveket prezentálni. Az egész életművel nem tudunk végigmenni, minden művel nem tudunk végigmenni, minden mű megérdemelni egyébként, vagy majdnem mindig megérdemelni a nagyon közeli odafigyelés. Ezt már látni fogják, hogy a nagyon közeli odafigyelésnek nagyon nagy jelentősége van, nem mellékes kérdés. De mivel nem tudunk minden végigmenni, néhány olyan művet azért ki tudunk emelni, amelyek paradigmatikusan összefoglalják a teljes problematikát, amiről itt voltak éppen beszélni kell. És amelynek a segítségével más műveket is meg tudunk közelíteni. Úgyhogy én arra gondoltam, hogy sok általános rizsa helyett rögtön belevágnék egy ilyen paradigmatikus műve, egy igen kevéssé szerethető, ám annál fontosabb korai Rembrandtba. Pontosabban szóval nem is, jobban mondom, nem is egy korai művet szeretnék paradigmatikusként megmutatni, hanem egy összehasonlítást tenni egy korai és egy kicsit későbbi között. Az első mű 1632-ből, a másik 1642-ből való, ugyanazt a témát, ugyanazt a tájat ábrázolják, és arra gondoltam, hogy ennek az összehasonlításnak a keretében fölvethetjük az összes olyan problémát, elméleti problémát, amelyet egyébként egy rendes akadémiai előadáson előre kellene bocsájtanunk elméleti bevezetésként. Úgyhogy azt gondolnám, hogy akkor induljunk is neki, és ugye ennek az a módszer is megvan, hogy az az áldemokratikus módszer meg, hogy úgy tűnik, mintha közösen beszélgetnénk. Én természetesen, tehát sajnos nem álltatom magam azzal a, hogy túlságosan demokratikus volnék ebben a műfajban, de mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy nyugodtan, ha valamit észreveszek, hogy nyugodtan szóljon. Na, ez lesz a kép, amivel mint egy felütésként a problémát demonstrálandó, a probléma komplexus demonstrálandó foglalkozni fogunk. Egy 36,6 cm-szel 25,8 cm-es, tehát igen nagy méretű, a részkasz műfejjához képest igen nagyméretű lapról van szó. Tehát itt megmutatom, ez az eredeti mérete. Ez részkarcban nagy darab műnek számít. És ezt majd mint egy problémát rögtön az elején jegyezzük is meg. Ez egy datált és szignált, illetve egy szignált kép, itt van alul egy szignátum, egy latin rövidítésről van szó, RHL van Rijn F, Rembrandtus Hermanni Leidensis van Rijn Fécit, tehát a Rajna menti leideni Hermann fia Rembrandt készítette. És itt rögtön van két dolog, amit előre kell bocsájtanom, amiről sokat nem akarok beszélni, majd amikor a technikai kérdésekről beszélünk, akkor úgyis ezt részletesen el kell majd ragozni, hogy itt az utolsó sorban azon gondolja fel, hogy 10 állapota ismert. Egy részkarcnak a készülése során különböző stádiumokban készül, részkarc lemezről különböző stádiumokban készülhetnek úgynevezett állapot nyomatok. És egy részkarc, a részkarc azért is nagyon érdekes művészi médium, mert a művészi gondolkodás alakulását a különböző állapotok közötti különbség számbavételével meglehetősen jól lehet követni. Ha egy részkarcnak 10 állapot nyomata ismert, az drámaian sok. Tehát ilyen nagyon kevés van. Notabene egyébként a Rembrandt állapot nyomataira az a legérdekesebb, hogy szinte semmit nem lehet megállapítani az állapot nyomatokból, arra, hogy hogyan alakultak a képek. De erről majd később fogunk beszélni. Tehát a lényeg az, hogy 10 állapota ismert, ez egy 9. állapot nyomat, és maga az a lap, amiről ez a gyatra fény, már digitális kép készült, az Amsterdamban van a Rijksmuseumnak, a Rijksprenten kabinetjében, tehát a királyi nyomatgyűjteményben. Na, tehát ez lenne akkor a részkarc, amiből tömpen kiindulnánk. Annyit kell még tudnunk, hogy ez, amikor Rembrandt 1632-ben ezt a nagyméretű karcot csinálja, évek óta megszállottként dolgozik a Lázár föltámasztásának a témáján. Nem egyedül, hanem barátjával is, és művésztársával, Jan Lievens-szel együtt, erről majd még később fog beszélni. Most megmutatom azokat, amiket Rembrandt kezétől ismerünk Lázár föltámasztása dolgában. Ez egy festmény, Los Angelesben van, 1630 körüli, mint látjuk, egy nem túlságosan nagyméretű 96x81-es, tehát festménynek nem nagyméretű vászonképről van szó. Majd még erre visszatérnék. Na, ez egy olyan rajz, ez egy rajz. Tehát egy toll, nem részkarc, nem festmény, tollrajz. Biszterre, tehát ilyen barnás tintával készült tollrajz, amelynek a datálása egy nagy tudományos vita. Van, aki az 30-as évek elejére, és van, aki az 50-es évek végére datálja, ami őrült nagy különbség. Nagyon jól mutatja azt, hogy milyen hihetetlen komplikált dolog egy ilyen, úgymond nem kidolgozott, ezt a szót, hogy kidolgozott, mert nagyon jegyezzék meg, mert hosszasan sokat fogunk beszélni, hogy mi a jó Istent jelent, hogy valami ki van dolgozva. Tehát egy ilyen nem kidolgozott mű esetében, mint amilyen ez, nagyon nehéz olyan egyértelmű jegyeket találni, amely alapján ez mondjuk datálható. Én nekem így, nagyjából, hogy nagyon őszinte akarok, hasraütéses alapon az az álláspontom, nekem azt tetszik, azt érzem a legígy ránézéssel meggyőződnek, hogy ez a 40-es évek elejéről való. De hát, hogy miért, azt így, erről most így nehezen tudnék számot adni. És ez a másik részkarc, amelyel összehasonlítjuk a 42-es, amelyel összehasonlítanánk az előtt a 32-est, ez a B72-es számot viseli, tehát egyel kisebb számot viseli a Barcs katalógusában, mint a nagy Lázár lap. 10 évvel későbbi, szintén egy szignált, és mindössze két állapotnyomatban ismert lap, aminek az egyik érdekessége az, hogy sokkal kisebb, mint a Lázár, a nagy Lázár lap. Itt megpróbáltam úgy méretezni a két lapot, hogy lássuk a közöttük lévő méretkülönbséget. Erről már én korábban különböző óráimban sokszor beszéltem, és mindig, és újra nagy nyomatékra szeretném fölülni a figyelmüket arra, hogy egy képnek a mérete az nem elhanyagolható tulajdonság. A kép mérete döntő módon befolyásolja azt, hogy mit látunk a képen, vagy hogy hogyan kell vele szembenéznünk, és ez a részkarcnál elég szemletesen igazódik is. Majd erről még a továbbiakban fogunk beszélni. Tehát több mint négyszer nagyobb a nagy Lázár lap, mint a kicsi. Na, hát akkor itt van előttünk a mű. Most miután biblia illusztrációs szempontból, ez a választott szempontunk, hogy mint illusztrációt próbáljuk megragadni a lapot, nyilvánvalóan először azt kell tudnunk, hogy mégis mit illusztrál. Ennek a problémának a szemléltetésére így kimásoltam az evangéliumot. Ez egy hosszú történet. János evangéliuma meséli, a 11. könyv, és szíves engedelmükkel hangosan felolvasnám a teljes szöveget. És azt szeretném kérni, hogy nagyon figyeljenek. Vissza fogunk még erre térni. Tehát volt egy Lázár nevű beteg Betániában, Máriának és nővérének Mártának a falujában. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és lábát hajával törölgette, az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérek üzentek érte, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt. Ez a betegség nem válik halálára, hanem Isten dicsőségére, hogy megdicsőjön általa az Isten fia. Jézus szerette Mártát, meg a nővérét, és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig még azon a helyen maradt, ahol volt. Azután így szólt a tanítványokhoz. Menjünk ismét Júdeába. A tanítványok azt mondták neki, Rabbi, most akartak a zsidók megkövezni, és ismét oda mégy. Jézus azt felelte, nem 12 órája van a napnak, a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik meg, mert látja ennek a világnak a világosságát. Aki pedig éjjel jár, megbotlik, mert nincs benne világosság. Ezt mondta. Azután így szólt hozzájuk, a barátunk Lázár elaludt, de megyek, hogy felkeltsem őt az álmából. A tanítványok azt mondták, Uram, ha alszik, meg fog gyógyulni. Jézus azonban a haláláról szólt. Azok pedig azt gondolták, hogy az álom nyugalmáról beszél. Ezért Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és örülök miattatok, hogy nem voltam ott, hogy majd higgyetek. De menjünk hozzá. Tamás, akit Ikernek neveznek, így szólt a többi tanítványhoz. Menjünk mi is, és halljunk meg vele együtt. Maga az evangéliumi fejezet két része van tagolva, az első volt a híradásról szóló rész idáig, és itt kezdik a Lázár föltámasztása kezdetű következő rész. Amikor Jézus megérkezett, úgy találta, hogy Lázár már 4 napja a sírban van. Betánia pedig Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumnyira. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléje ment, Mária pedig otthon maradt. Márta akkor így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy bármit is kérsz Istentől, Isten megadja neked. Jézus azt felelte neki, testvéred fel fog támadni. Márta így szólt hozzá, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus azt mondta neki, én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog. És mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal meg soha. Hiszed-e? Márta azt felelte neki, igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki a világba jön. Miután ezt mondta, elment és hívta a nővérét Máriát, és odasúgta neki, a mester itt van és hív téged. Amikor az meghalotta, ezt gyorsan fölkelt és hozzásietett. Jézus ugyan még nem ért a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta eléje ment. A zsidók pedig, akik a házban vele voltak és őt vigasztalták, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkelt és kiment, utána mentek, mert azt gondolták, a sírhoz megy, hogy ott sírjon. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt és meglátta őt, lábaihoz borult, és azt mondta neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Jézus pedig, látva, hogy sír, és hogy a vele érkező zsidók is sírnak, a lelke mélyéig megindult és megrendült. Megkérdezte, hová tettétek őt? Azt felelték neki, Uram, jöjj és lásd. Jézus könnyezett. Erre a zsidók azt mondták, ímé, mennyire szerette őt? De voltak közöttük, akik így szóltak, ő, aki megnyitotta a vak szemét, nem tehette volna meg, hogy ez meg ne halljon? Jézus lelkében még mindig megindulva a sírhoz ment. Egy barlang volt az, és kővel volt befedve. Jézus így szólt. Vegyétek el a követ. Márta, a megholt nővére azt mondta neki, Uram, már szaga van, hisz negyednapos. Jézus azt felelte neki, nem azt mondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? A követ tehát elvették, Jézus pedig felemelte szemét, és így szólt, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló népért mondtam, hogy higgyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan ezt kiáltotta, Lázár, jöjj ki! És az, aki halott volt, kijött. A lába és a keze pólyával volt körülkötve, és az altárt kendőfötte, Jézus azt mondta nekik, oldozzátok ki, és hagyjátok elmenni. Sokan a zsidók közül, akik Máriahoz és Mártahoz jöttek, és látták, amit tett, hittek benne. De néhányan közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, hogy Jézus miket cselekedett. És akkor összeül a farizeusoknak a nagy tanácsa, és akkor kezdődik a tulajdonképpeni passió előtt, akkor kezdik a Júdással való egyezkedés, és hát innen már ismerjük a történet végét. No, ennyi a szöveg. Most, ha nagyon butát akarnék kérdezni, azt kérdezném, hogy így mi a benyomásuk, hogy a két karc közül, a 32-es és 42-es közül, melyik a jobb illusztráció? Na most kérem szépen, ez egy nagyon hülye kérdés. Miért? Azért hülye kérdés, ami miatt az illusztrációt is másodlagos dolognak szoktuk tekinteni. Ha az illusztráció tényleg másodlagos dolog volna, akkor lenne ennek a kérdésnek értelme. Ugye? Ugyanis akkor meg kéne mondanunk, hogy mi az, amit illusztrálni kell, és utána azt kéne megnéznünk, hogy itt van az, amit illusztrálni kell. Ez, ami illusztrálja, jól vagy kevésbé jól illusztrálja, mint a másik. A probléma azonban az, hogy nem tudjuk, hogy mit kell illusztrálni. A bibliai szöveg státusát tekintve isteni kinyilatkoztatás. Ugye tudjuk? Ám de tudjuk az isteni kinyilatkoztatásokról, hogy természetüknél fogva, hogy tudni kinyilatkoztatások nem fix nagyságuk. Mint minden kinyilatkoztatás, értelmezésre szorulnak. Most nem mennék be a kinyilatkoztatásnak a teológiájába, hogy ez miért van így, de a lényeg a dolognak az, hogy a Szentírás szövegei, minden szentírásos szöveg tulajdonképpen egy titokzatos enigmatikus kijelentés, ettől Szentírás, amelyben Isten közli önmagát, vagy a teológusok mondják, egy isteni önközlés, Isten közli önmagát, az ember véges nyelvébe, az ember véges képzetébe, az ember véges képességeinek a médiumába beleereszkedve. És ezért minden, amit az isteni kinyilatkoztatásban megértünk, vagy megtalálunk, amit meglátunk benne, ami hozzáférhető a számunkra, a szavak jelentése, a történetek, a figurák, a képek, bármi egyéb, ami az emberi kommunikáció világában értelmesnek tekinthető, az mind voltaképpen egy töredékes értelem, hiszen mind valami olyasmit jelenít meg, amelyik lényegét tekintve nem az emberi dimenzióban létezik. És ezért ez a furcsa köztes állapot az, amelyik rákényszerít bennünket arra, hogy minden egyes bibliai kijelentést valamilyen értelemmel ruházzunk fel. Ha egyértelmű, ha Isten és emberek közötti kommunikáción könnyű és egyszerű dolog lenne, akkor nem lenne szükségünk a Biblia értelmezésére, a képek értelmezésére, akkor a dolog, hogy úgy mondjam, így magától értetődne. De hát épp ez az, hogy nem vagyunk ebben a kegyelmi állapotban, hogy csak úgy maguktól értetődnek a dolgok, és ez a történet sem értetődik magától. Úgyhogy ennek a kérdésnek nincsen túl sok értelme, hogy melyik a jobb. Annak a kérdésnek van értelme, hogy melyik tetszik jobban, hogy mondjuk ízlésünkhöz melyik áll közelebb. Az én ízlésemhez ez közelebb áll, mint a másik, speciál, de ez egy ízlés dolog, úgyhogy sokat ne vitatkozzunk rajta. Viszont azt azért értelmesen megkérdezhetjük, hogy ha mind a kettő valamilyen illusztrációja a szövegnek, a szöveg textusát pedig tekintsük egy adott nagyságnak, a textust, ne az jelentését, az értelmét, a textust magát tekintsük egy adott nagyságnak, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a két különböző kép ugyanannak a textusnak egy-egy meghatározott fajta olvasata. Az egyik így olvassa, a másik úgy olvassa. A kérdés az, hogy a két olvasat hogy olvassa a szöveget. Nem tudom, hogy világos-e így a kérdésfeltevés. Tehát azt kellene tulajdonképpen rekonstruálnunk, hogy Rembrandt hogy olvashatta ezt a szöveget, hogyha pont ezt a képet vagy a másikat hozta létre belőle. Még egy zárójeles megjegyzést hagyték. A kérdés természetesen teljes mértékben teoretikus kérdés. Fogalmunk nincs, hogy Rembrandt hogy olvasta. Még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán olvasta-e. Úgy értem, hogy úgy csinálta ezeket a műveket, hogy ő a szöveget olvasta, és abból alkotta meg az illusztrációt. Azt biztosan tudjuk, hogy Rembrandt nagyon sok képi előzményt használt, nagyon sok korábbi bibliai illusztráció sorozatot, nagyon sok korábbi. Ebben a konkrét esetben ez nincsen bizonyítékunk, hogy mi volt a konkrét előkép, amelyet maga előtt tartott. Itt valószínűleg inkább egy Livens-re való érdekes ilyen konkurencia harc példája van, szerintem majd később fogok egy kicsit beszélni. De a kérdés tulajdonképpen az, hogy hogyan implicit módon milyen olvasat adódik abból a képből, amelyet ő létrehoz. A fantáziából, vagy képi minták segítsége, vagy a Jóisten tudja milyen módon, hogy csinálta, nem tudjuk, hogy dolgozott, de amit létrehozott, az valahogy mégis úgy nézhető, mint ennek a szövegnek egy bizonyos olvasata. Nem tudom, hogy érthető ez így. Tehát a kérdésem az, hogy olvassa 1632-ben Rembrandt a szöveget? Az a kép, amelyet prezentál nekünk, ennek a szövegnek milyen olvasatát feltételezi, vagy követeli meg tőlünk. Rembrandt interpretálja a szöveget, és nekünk vissza kell mennünk a szöveghez, hogy Rembrandt szemével értsük meg a szöveget. Na nézzük meg a képet. Most akkor erről a nagyról beszélünk. Tehát föltételezve, még egyszer visszatérve a fordítási metaforához, föltételezve, hogy van egy szöveg, és azt ő lefordítja, de amit lefolyt, az a szöveg. Tehát a képében most a szöveget nézzük. Nézhetnénk mást is, de most mi a szöveget nézzük. Na, ez a kérdés természetesen borzasztó absztrakt, és nem szeretném önöket abba a helyzetbe hozni, hogy most itt föltétlenül erről valamit úgy érezzék, hogy mondaniuk kell. Miért absztrakt a kérdés? Egyébként, ha nem absztrakt, és valaki úgy gondolja, hogy lehet, hogy mondani, akkor mondja nyugodtan. Tehát nem akarom elbátortanítani, csak inkább jelezném azt, hogy milyen nehéz jó kérdéseket föltenni. Nem olyan evidens, hogy kell egy képe kapcsolatban egyáltalán kérdéseket föltenni, egyáltalán vagy beszéljünk a képekről. Ugye ez egy hosszú folyamat. Időben is hosszú folyamat, ugye napokig tart, ami itt el van mesélve a történet, ráadásul térben is egy kiterjedő folyamat, hiszen kezdődik a történet Jeruzsálemben, befejeződik Betániában. Kezdődik 3 nappal előtte, és befejeződik 3 nappal később. Térben és időben zajlanak az események. Ha ezt egy elbeszélésként fogjuk fel, már pedig a történet egy elbeszélés, ezt nem vitathatjuk. Oly precízen adja meg az evangélista ezeket a térbeli és időbeli koordinátákat, hogy nem tudjuk nem elbeszélésként, tehát olyan következetesen megy időben egymás után az elbeszélésben, hogy ezt nem tetjük meg, hogy ezt ne így olvassuk, legalábbis így első körben. Annak a érdekében, hogy egy kicsit segítsek a problémát problematizálni, vagy körülírni, megpróbáltam néhány ilyen kis lépésben felsorolni, mi történik. Tehát az első, hogy megérkezik Lázár halálhíre, a következő Jézus hezitálása és a tanítványok értetlenkedése, ez egy kicsit ki van fejtve, aztán utána elindulnak. Ez a vége az elejének. Utána következik az, hogy megérkeznek, Márta kimegy Jézus elé a falu szélére, utána Mária is kimegy Jézus elé a falu szélére, aztán Jézus kérdezi, hogy hova tettétek, a sírt firtatja, ott, ugye ott van, hogy sír, és aztán a közönség nem érti, hogy mi történik. Utána Jézus ott van a sírnál, vegyétek el a követ, megint értetlenkedés van, Jézus imádkozik, felszólítás Lázárnak, Lázár kijön, Jézus felszólítja a zsidókat, hogy oldják meg, és utána jönnek a csoda következményei, tehát, hogy hisznek, meg hogy kezdődik a bosszú. Tehát ez a nagyon primitívben az elveszésnek a lépésről lépésre való követése. Na nézzünk egy pár példát, hogy ezt hogy csinálták különböző ábrázolások. Ez egy bolgár ikon, 12. századi. Ide bemásoltam az teljes listát, az előző listát, és sárgával kiemeltem azokat az elemeket, amelyeket szerintem ez az ábrázolás a történetből beazonosítható módon, amikre mondjuk így beazonosítható módon referál. Tehát nem látjuk a halálhír megérkezését, nem látjuk a hezitálást, nem látjuk a térbeli mozgást, de látjuk Mártát és Máriát, vagy fordítva, nem tudjuk, hogy melyik, de mind a két nő, és a két nő, a Jézus lába elé boruló két nő, ami ugye mind a két esetben az evangéliumi szövegben benne van, az megjelenik a képen. Nem látjuk azt, hogy Jézus kérdezni, hogy hol a sír, nem látjuk azt, hogy ebből értetlenkedés fakadna, de látjuk azt, hogy elveszik a követ, tehát két marcon a katona elemeli a követ a sírépítményről elől. Nem látjuk az imádkozást, de látjuk a felszólító gesztust, ez a kézmozdulat, ez a felemelt allokúciós, tehát hívó, rétori hívó gesztus, ez jellegzetesen azt jelöli ki, hogy ő hív. Lázárt látjuk megjelenni a sírban, és azt is látjuk, hogy elkezdik leoldozni. Tehát egy ilyen nagyon primitív módon beazonosíthatjuk, hogy mik azok az elemek, amelyekre a kép a szövegből pontosan referál. Azért mutattam meg ezt, mert akartam mutatni egy olyat, ahol ugyanez a dolog már elképesztő komplexitásra jelenik meg, és ugyanazon a hagyományon belül marad, mint a bolgár ikon volt. Ez egy bizánci ábrázolási hagyomány, csak nem találtam a bolgár ikonnál szemléletesebb és jól reprodukálható képet. Giotto. Az Aréna kápolna a híres freskó ciklusának a középső sorban Jézus életének a körében helyezkedik el. Ezerféle összefüggése van a többi képpel, amelyik alatta, fölötte, mellette, vele szemben van, akár most nem mennék bele. De hát nézzük meg, hogy mi az, amit Giotto beemel a szövegből a saját verziójába. Erre is csináltam egy ilyen kis buta táblázatot. Az az érdekessége ennek a táblázatnak, hogy pontosan ugyanaz, mint a bolgárikoné. Egy kis különbséggel. Nem, két kis különbséggel. Az egyik különbség az ezek a figurák, akik eltakarják az orrukat, erre nincs célzás a bolgár ikonon, pedig a szövegben ugye van az a híres mondás, hogy de uram, hát hiszen már negyednapos. Értsd, büdös. Tehát ez az egyik dolog, ezt neveztem ott értetlenkedésnek, és egy másik dolog, ami talán értetlenkedésként fogható föl, az ennek a két figurának a szerepe, akik közvetítenek Lázár és Jézus között, akiknek a gesztusaiból, az arckifejezésükből, a mozdulataikból az értetlenségnek valamiféle jelei olvashatók le. Tehát, hogy ez például így megfogja Lázárt, és így ránéz Jézusra, hogy most ezt te hoztad elő, vagy mi? Tehát mondjuk ez. Ez pedig ő azt mondta, hogy szóval egy ilyen a csodálkozásnak a jelei. Tulajdonképpen nem is az értetlenkedés a szöveg szerinti értetlenkedés, hanem inkább a csoda effektusának a valami finom ábrázolása vagy jelzése Giotto részéről. Például az, hogy a két nő majdnem teljesen párhuzamosan térdel egymás fölött, az milyen pontosan rímel az evangéliumi szövegnek arra a természetére, amik majdnem szó szerint ismételteti meg ugyanazokat a mondatokat a két nővérrel. És a kivonulásnak a megismétlés, a nyomatéka, amely olyan fontos ennek a dramaturgiai, a cselekmény folyamatban, ennek egy Giotto egy külön hangsúlyt ad. Vagy az, hogy például ez mondjuk egy képi eszköz, amelyel ugye valamilyen megfelelést hoz létre a szöveg és a kép között. Nem akarok ebből most melemenni, olvassák el Imdált, aki ezt gyönyörűen végiganalizálja. Bennünket elég, hogyha csak azt megjegyezzük, hogy ugyanazokat az elemeket, a szövegből ugyanazokra az elemekre, majd majdnem ugyanazokra az elemekre referál Giotto, mint amire az ikonfestő. Mutatok egy másik példát, egy köztes példát, ez Benozzo Gozzolinak, firenzei reneszánsz egyik jeles mesterének a századforduló végén működött a munkája, amely egy sor ponton ismétli a Giottói modellt, és lazít, puhít, finomít rajta. Itt például az egyik új elem, ami nagyon fontos, a táji háttér, hogy megjelenik a háttérben egy város, amely városról tulajdonképpen nem tudjuk, hogy micsoda, de majdnem biztosak lehetünk abban, hogy kb. 15 stádiumnyira van tőlünk, pontosabban szólva. Azért jelenik meg a város a háttérben, mert ebben a történetben a távoli városból, ahonnan érkeznek a Jézus és a tanítványok, megvan a maga jelentősége. Tehát az érkezés Betániába az jelen, része ennek a kép, a szövegnek ez a dimenziója, része a képnek. Valamilyen módon a kép hivatkozik erre. Látjuk a két nőt, látjuk Jézusnak a hívó az utaló gesztusát, a felszólalás Lázárnak, látjuk a kijövő Lázárt. Szóval egy kicsit gazdagítja, bővíti, a szöveg újabb és újabb referencia elemeivel dúsítja, mondhatnánk azt is, a képet feldúsítja a szöveg további részleteivel, amelyeket Giotto is már a bizánci ikonhoz képest bővítette, és Benozzo Gozzoli meg Giottohoz képest jelentékeny módon bővíti. Na most, milyen fordulat megy végbe a 17. század fordulóján? Erre egy ilyen kis példa, ez Rubensnek egy berlini, viszonylag korai 1617-es festménye, nem is egy nagy méretű képről van, szóval most nem írtam ide ki a méreteit, de ez nem egy nagy kép, amely gyakorlatilag az egész eseménysort a végére hegyezi ki. Azt látjuk, hogy a 17. században valamilyen rejtélyes okoknál fogva, ízlés okoknál fogva, vagy a csoda tudja miért, most ezt én nem ragoznám, hogy miért van ez így, a festők kezdenek a történet teljes kibontása, a narráció részletes elbeszélése helyett a történetnek bizonyos pillanataira, bizonyos pontjaira koncentrálni. És azt látjuk, hogy itt Jézusnak a mozdulata, ahogy hívei Lázárt, és Lázárnak az előbukkanása a sírból, egészen közel nyomulnak egymáshoz, alig vannak résztvevők, Rubenset szemmel láthatóan ebben a kabinetkében nem érdekli a tömeg, nem érdeklik a reakciók, nem érdekli az egész epikus kibontás. Egyszerűen az a pillanat, az a találkozás érdekli, ahogy a föltámadott a megváltóval összetalálkozik, ahogy egymással kommunikálnak, Lázár hozzá, fölemeli a tekintetét Jézusra, Jézus felé fordul, szemmel, hogy felé irányuló gesztusról van szó. Elvész a gesztusból az a metafizikai üzenet jelentése, amely Giotto-nál nagyon erős volt, és amely Benozzo Gozzoli-nál már ilyen alkalmi mozdulattá szelidült, teljes mértékig elvész, és egy ilyen baráti hívó, hogy hát édes barátom, hát akkor ha mégis előjönnél a sírból, akkor talán így találkozhatnánk. Szóval van valami ilyen közvetlenségre való törekvés a képben. És eközben látjuk, ahogy kibontják ugye a pólyából, illetve azt látjuk, hogy milyen odaadó tekintettel emelik a szemüket a résztvevők Jézusra. Az egyik nő, az egyik asszony és az egyik tanítvány, aki nem beazonosítható figura, aki kegyes tekintetét emeli a megváltóra. A kép inkább egy konceptuális összefoglalása a bibliai jelenetnek, a Lázár föltámasztásának, mintsem egy narrációja, egy komplikált történetnek. Mondhatjuk persze azt, hogy de hát mi tudjuk, hogy ha két nő van, akkor az egyik Mária és a másik Márta, hiszen hol, meg mi más lett? Vagy hogyha az egyik éppen hozzányúl a fehér stólához, akkor az azért van, mert a szövegben van egy ilyen hivatkozás. Tehát ha tudhatjuk, hogy a szöveg mint referencia működik, akkor is, hogyha egyébként a kép maga nem narrálja el a szöveget. Úgy néz ki, mintha Rubens kevésbé lenne a narratívában érdekelt. És akkor eljutunk Rembrandthoz és köréhez. Jan Leavens, ő a Rembrandtnak a festőtársa Leidenben, közösen nagyjából vele egyidős festőről van szó. Két fiatal ember, akik nagyon szoros együttműködésben, egy egész fiatal korukban festő műhelyt nyitnak Leidenben, és olyan gyors karriert futnak be tulajdonképpen, olyan sikeresek, hogy pillanatokon belül mind a kettőből a Hollandia vezető mestere lesz, különösen Rembrandt csinálja meg a nagy karriert, amikor ez alatt az 32-ben, a nagy részkarc keletkezésének az évben fölmegy, végleg föltelepszik Amsterdamba, de már a 30-as években is jár Amsterdamba, dolgozik Hágának, a király udvarnak, és hát majd látni fogjuk, hogy van egy kapcsolat a Constantin Huygens-szel, aki egy nagyon fontos, befolyásos figurája a korabeli holland kultúrának és politikának, és aki nagyon nagyra tartja Leavenst is és Rembrandtot is. Most gyorsan megmutatom ezeket a példákat, mert ők, mondom, itt volt egy ilyen verseny közöttük, hogy ki tudja jobban a témát ábrázolni. Tehát ez Leavens, ugyanennek van egy részkarc változata, tehát Leavens megcsinálta a saját festményét részkarcban. Ezt így meg is mutatom, mert ugye itt oldalt fordítva jelenik meg, gyakorlatilag a kompozíció teljesen azonos. Azt csak azért folytottam meg, mert tudjuk, hogy a részkarcban mindig minden folytva jelenik meg, és ez is mutatja azt, hogy ezek a fiúk, ez Rembrandtra is igaz, mennyire ambivalens módon viszonyultak a médiumhoz, a nyomtatott grafika médiumához, tehát le akarja kopírozni a saját festményét, és egy az egybe kopírozza rá a lemezre, aminek következtében a nyomat viszont folytva fogja hozni az egészet. Akkor lenne igazán korrekt a festmény kópiája, hogyha eleve fordítva metszené, illetve karcolná meg. Ez is azt mutatja, hogy Rembrandt sem és Leavens sem voltak professzionális kopisták, és erről majd nagyon sokat kell beszélnünk, hogy mi ez az egész kopírozás, mert valójában ez az igazi probléma, valójában erre megy majd vissza, ezt majd látni fogjuk. Tehát ezt csak inkább érdekességként mutatom meg, tehát itt jobban látjuk a részkarcot, talán egy picivel jobban lehet látni, mint a festményen is lehet látni, tehát hogy mire koncentrál Leavens a történetből. Tehát Jézus elragadtatott állapotban van, Lázárból két kis kinyúló kéz látszik. Mennyire narratív kép ez? Mennyire elbeszélő kép ez? Semennyire. És akkor mi a különbség e között és a Rubens között? Mert ugye Rubens is azt mondtuk, hogy az se olyan nagyon elbeszélő. Ha elbeszélőn ugye ezt az epikus kibontást és a szöveg pontos, különböző helyre való egyenletes hivat, vagy többé-kevésbé egyenletes hivatkozást értjük. Livens rájön arra, hogy a gesztus az egy konvencionális jele csak a beszólásnak. Valójában Lázár nem attól támad, hogy Jézus bemutatja neki a föltámadás gesztusát, hanem attól, hogy Isten végrehajtja a kívánságot. Fölemeli a tekintetét, és a kívánság megvalósul az, hogy közben még ott volt valami mozdulat is, vagy egy közben még be is szólt, hogy légy szíves, akkor talán, ha kijönnél, ezt kihagyhatja. És mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan típusú összevonás, amelyik inkább lényegi összefüggése világít rá, mint sem mondjuk konvencionális jelek használatára, mondjuk a hívógesztus jeleinek használatára. Most persze egy fontos megjegyzést hagyta itt, tehát nyilvánvalóan a szövegreferencia nem azt jelenti, hogy minden részletnek pontosan egy az egyben hivatkozva kell lennie. Ez valójában inkább csak azt jelenti, hogy az, hogy itt egy elbeszélés, az, hogy itt egy történetről van szó, az, hogy itt valahonnan valahová tartó eseményről van szó, azt kell valamiféleképpen a képnek közvetítenie. Most ebből nyilvánvalóan vannak dolgok, amelyek, mint minden folytásnál ugye veszendőbe mennek dolgok. Az, hogy mondjuk az arca is eredetileg be volt bugyolálva, és hogy ez elvész a festményeken, ez nagyjából azt lehet mondani, hogy ez szükségszerű fordulat. Tehát ezt nem lehet úgy megfesteni, hogy az arca is be legyen. Ugyanis az a probléma, hogy ezek konvenciók, hogyha egy betakart arcot látunk, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy már él. Márpedig a képnek azt kell ábrázolnia, hogy a halott már él. Hogy itt föl van támasztva. Tehát ez egy, mondom, tehát minden ilyen folytásnál vannak ilyen veszteségek. És nyilván ezeket szépen számba is lehet, sor is lehet venni, sor ilyent lehet mondani a szövegből, hogy erre vagy arra amara nincsen hivatkozás. Én azt gondolom, hogy Livensnek a képe a maga módján eléggé konzekvens. Mert igaz, hogy ugyanhogy kihagyja a beszólás, illetve az odaszólás, a Lázárhoz való, ugye ad hominem mondat ez, Lázár jöjj ki, feléje fordul, neki mondja, neki beszél. És azt is tudjuk ugye a szövegből, hogy az, ami a párbeszéd, amit Istennel folytat, az egy némajáték. Magában beszél, amikor imádkozik. Itt ráadásul, ezt nem látszik ugyan eléggé, de talán a részkaracon jobban látszik, hogy Jézusnak nyitva van a szája. Tehát látszik, hogy beszél. Tehát most az, hogy ő azt mondja, hogy Lázár, jöjj ki, vagy Uram, úgyis megsegítesz, hát akkor most segíts. Azt gondolom, hogy nincs jelentősége ezen a képen. Ennek a különbségnek nincs jelentősége. Livens a lényegre koncentrál, a lényeg egy misztikus dolog, a halott ki fog emelkedni a sírból, és ennek nem közvetlen beavatkozás az eredménye, a következménye, hanem Isten az, aki itt a dolgot végrehajtja. Livens tulajdonképpen azt ábrázolja, ahogy Jézus, mint egy ilyen közbenjáró, fölemeli a tekintetét a láthatatlan mennyekbe, miközben ő maga ugye sugárzik, és eközben alulról fölemelkednek a kezek ugyanabban az irányban, amerre ő néz. A végén van rá utalás, hogy ugye, és akkor hittek benne, de mások...
Mások meg bosszúk, vagy legalábbis...
Így van. De arról, hogy akik ott voltak, azok között a mások, hogy viselkedtek, vagy hogy reagáltak? Értem, ott voltak a mások, akik fölismerik a veszélyt. Ugye ne felejtsük el, Lázár föltámasztása Jézus legnagyobb csoda tette. Egy valóságos forradalom. Dráma. Egy igazi esemény, ahol valami történik. Még nem akármilyen csoda történik, a lehetséges legnagyobb csoda történik ezen a Földön. Ez Jézus legnagyobb csoda, tehát nem véletlen, hogy János ilyen részletesen és hosszasan meséli el. Tehát nagyon erősen az effektus, az nagyon, nagyon erősen ott van, és nagyon nem véletlen, hogy az evangéliumi szöveg olyan nagyon komoly hangsúlyt helyez arra, hogy sokan a zsidók közül, akik Márhoz és Mártahoz jöttek, és látták, amit tett, hittek benne. Ez a mondat nagyon fontos. Tehát, hogy a csodatételnek közvetlen hatása van a hitre. És ez az, ami az egész dolgot voltaképpen veszélyessé teszi. A mások, akikre ez a csoda nem hat, nem tudjuk, hogy hatott-e rájuk. Én egyébként őszintén szóval, most így én elég hitetlen ember vagyok, de így őszintén szóval így halott, hogy előjönne a... Szóval én azért meginganék. Maradjunk még akkor gyorsan ennél a két képnél. Van-e valami novum a Rembrandtnak a többiekhez és Livenshez képest?
Mi? Talán
színpadias. Én engedje meg, hogy javasoljak egy szóhasználati cselét. Ne azt a kifejezésnek, hogy színpadias, mert a színpadias az van valami lekicsinlő. Tehát a színpadias akkor az ilyen, nem tudom én milyen. És lehet, hogy az egyébként, és egyébként nekem is az, nekem se tetszik, de ez egy esztetikai értékítélet valamire azt mondja, hogy színpadias. Ne azt mondjuk, hogy színpadias, mondjuk azt, hogy színpadszerű. És akkor egy leíró kategória, abban magának teljesen igaz, hogy éppen abban is igaz, hogy színpadias, csak az, hogy színpadszerű, pontosabban írja le azt, amiről beszélni akarunk, mint az a szó, hogy színpadias. Jó? Tehát valóban nagyon színpadias, vagy nagyon színpadszerű. Erről szó nincs, ez teljesen így van. Na de miért? Mi a jelentőség annak, hogy nem látjuk az arcát? Mit látnánk az arcán ebből, ha látnánk? Ha mögé mehetnénk, és így megnézni, na most akkor mi van? Mit láthatnánk az arcán Jézusnak? Én a következőt szeretném, jövő héten folytatjuk. A következőt szeretném javasolni, olvassák, legyenek szívesek otthon még egyszer el, ha módjuk van, olvassák el még egyszer az evangéliumi szöveget. Én a következő hipotézist fogalmaznám meg, mint vita gyúanyagot a jövő hétre. Rembrandtnak ez a nagy lázálkarca egy zseniális és a zsenialitásában elviselhetetlen mű. Egy rossz mű, amely mégis olyan zseniálisan van kitalálva, egy paradoxont akarok megfogalmazni, olyan zseniálisan van kitalálva, hogy nem lehet nem szembenézni azzal, hogy mit állít a szövegről ez a kép. Végtelen egyoldalú, ebben a végtelen egyoldalúságban végtelen radikális, és radikalitásában zseniális, és egyszer mind elrontja a művet. Úgy értem, egy rossz mű, amely azonban mégis olyan konzisztens, annyira koherens, annyira következetesen építkezik, hogy ettől az emek leesik az álla. Ez az én hipotézisem.
És beszélünk arról, hogy miért rossz mű?
Hát persze, hát erről fogunk beszélni. Miért rossz mű? Hát semmi más nem beszélünk, és ezért dobtam fel azt a kérdést, szerintem ez egy rossz mű. És azt szeretném, hogy ha a következő alkalomra úgy jönnének már ide, hogy így... Így akkor na lássuk, hogy akkor most mi is a baj ezzel tulajdonképpen. Jó?
Eper. Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Rényi András előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. Rembrandt részkarcok, mítosz szövegtechnika. Az első rész hangzott el. A felvétel 2004. szeptemberében készült.